Jó napot kívánok mindenkinek! Ismét eltelt két hét, az MZP őszintén soron következő adásával jelentkezünk. Lesz ebben most külpolitika is, lesz országos politika, és természetesen Hódmezővásárhelyről sem feledkezhetünk el. Külpolitikailag az elmúlt két hétben két nagyon fontos esemény volt. Hadd emlékeztessem önöket először a talán kevésbé fontosra, hiszen az izraeli háború az most minden mást felülír. De volt időközben egy választás Szlovákiában. Ezen a szlovák választáson Orbán és Putyin szövetségese győzött. A közös ügy az nem csak Európa szétverése lehetőleg, hanem Putyin mindenáron való kiszolgálása, a hazájuk elárulása és Putyin kiszolgálása. Ez köti össze Ficót és Orbán Viktort. És hogy ezért bármire képesek, azt mutatja az is, hogy Fico leginkább a migráns krízisnek köszönhette ezt a hirtelen erősödését. A migráns krízis pedig, hogy nem, hirtelen mintegy 20 ezer Magyarországon keresztül Szlovákiába kerülő illegális migráns okozta. Senki ne gondolja azt, hogy az az Orbán Viktor, aki a déli határainkat saját bevallása szerint hermetikusan elzárta, hogy ő neki nincsen semmi köze ahhoz, hogy hirtelen Magyarországon keresztül 20 ezer migráns nem a szokásos útvonalon Ausztriába, hiszen azt tudjuk, hogy bár Orbán azt mondja, hogy ő megakadályozza az illegális migrációt, valójában 100 000-es tételben mennek át Magyarországon most is évről évre migránsok, Ausztria felé, nem Szlovákia felé. Hogy most érdekes módon ez Nógrád megyében, szlovák határon tűntek fel, Szlovákiában jelentek meg, ez alig ha lehet véletlen. Úgyhogy emlékszünk még arra, amikor Orbán a migráns hisztéria érdekében fölvonatoztatott migránsokat a Röszkétől, a szerb határtól a keletibe, majd mindenáron megakadályozta, hogy onnan azok tovább tudjanak menni a szokásos módon Ausztriába. Korábban Ausztriáig vitték őket, de nem. Ott táboroztatták le őket a keletibe, nem engedték, hogy felszálljanak a vonatra, hiába volt megváltott jegyük. Amikor elindultak gyalog az M1-es mentén, akkor visszazsúfolták őket. Emlékszünk, hogy Orbán hogy csinált Magyarországon migráns ellenes hisztériát. Most alig, ha nem megcsinálta ugyanezt Szlovákiában is. És akkor, ha már Putyin szolgálatánál tartunk, akkor áttérünk a második témánkra, Izrael, a háború Izraelben. A Hamas terroristái áthatoltak az áthatolhatatlannak hit kerítésen, akadályokon, és bejutottak Dél-Izraelbe, 20-30 kilométer mélységben pusztítottak, gyilkoltak az útjukba eső kibucok lakosságát, illetve kisváros főterén szórakozó embereket, ártatlan izraeli állampolgárokat mészároltak le. A különleges ebben az akcióban az, hogy lehetséges, hogy az az Izrael, amely abszolút föl lehetett készülve erre a támadásra, hiszen megalakulása óta, 70 éve ebben a fenyegetettségben él. Most valamiért nem tudta megvédeni magát, nem volt felkészülve a támadásra, nem vette észre, hogy áthatoltak a kerítéseken, elfoglalták az őrposztjaikat, felkészületlenül várták a támadást, és nem volt ott semmilyen erő, ami megállítsa a benyomuló terroristákat, ami több mint szokatlan. Az, hogy ünnepnap volt, sőt szombat, az Izraelben nem lehet kifogás, hiszen az arab államok Jom Kipuri háborútól kezdve 67-73 mindig kihasználták a szombatokat és az ünnepnapokat arra, hogy akkor támadják meg Izraelt, amikor kevesebb katona van szolgálatban. Azt állítani, hogy az izraeli titkosszolgálat, sőt akár az amerikai titkosszolgálat is nem vette észre ezt a támadást, ahogy 5000 rakétát lőttek ki egy olyan területről Izraelre, aminek az összes tengeri és szárazföldi határát Izrael őrzi. Ezt is nagyon nehéz elfogadni magyarázatnak egy ilyen masszív támadásnál. Ráadásul az egyiptomiak már közölték, hogy ők 3 nappal a támadás előtt szóltak Izraelnek, hogy az ő titkosszolgálati információik szerint milyen támadás készül. Netanyahu óriásit hibázott, hogy felkészületlenül engedte 1200 honfitársát lemészárolni a Hamasnak. Fölmerül az is, hogy ez a hiba azonban szándékos volt, hiszen azt látjuk, hogy most az ellen akció keretében elsöprik Gázát, Észak-Gázát mindenképpen. Fenyegető egy olyan háború is, ahol több más szomszéddal is összetűzhet Izrael, és Netanyahu kormánya hirtelen megerősödött és egy egység kormánnyá alakult, tehát azt nem lehet vitatni, hogy Netanyahunak belpolitikailag jól jött ez a háború. Egy biztos, hogy Orbán Viktor most bajban van, hogy Magyarországhoz kössük ezt a kérdést. Egyrészt ott van Orbán Viktor gazdája Putyin, aki szövetségben Iránnal most is a palesztinok mellett szólal meg, és Izrael agressziója válaszcsapásai ellen érvel a nyilvánosságban. Tehát ott van Putyin, Putyin mellett Irán, a palesztinok, de ott van Orbán Viktor másik hűséges szövetségese is, Netanyahu, aki egy hasonlóan illiberális rendszert akar kiépíteni éppen Izraelben, hasonlóan gátlástalan módszerekkel, mint Orbán Viktor. És hol van ebben a kérdésben Orbán másik nagy szövetségese is a külpolitikai előre nyomulásának fő iránya, az Egyesült Államok republikánus közössége? Nos, Tucker Carlson, aki jó pénzért idejött Orbánt dicsőíteni és elhallgatni azt, hogy Kína és orosz párti is Orbán és nem csak illiberális. Ez a Tucker Carlson most az izraeli válaszcsapások ellen és az amerikai támogatás ellen szólalt meg az Egyesült Államokban. Úgyhogy Orbán Viktor is bajban van, a két támogatottja közül kell majd lavíroznia. Hát kíváncsiak vagyunk, hogyan fogja ezt abszolválni. Mi azonban csak egy valamit látunk ebből is, hogy Orbán Viktornak a eszközökben nem válogatása úgy látszik ragályos, nem csak a szlovák választások, hanem az izraeli háború kapcsán is föltételezhető, hogy politikai haszon érdekében a saját hazájuk érdekével ellentétesen cselekedtek Orbán szövetségesei. És akkor evezzünk be a politikai témákra. Az a kultúraváltás, amit mi hirdetünk, és amelyet a Mindenki Magyarország a Néppárt is hirdet, annak az öt pontja közül az egyik az volt, amint ezt sokszor elmondtam már, hogy ha valami jót csinál a kormány, akkor mi azt elismerjük, megtapsoljuk. Nagyon érdekes, hogy 2022 áprilisi választásra Orbán Viktornak nem volt programja. Nekünk az ellenzéknek viszont egy kiváló programunk volt. Olyan kiváló, hogy ennek több pontját Orbán Viktor azóta magáévá tette és megvalósítja. Az egyik ilyen volt az önálló határőrség. Nos, még mindig a rendőrség keretében vannak a határőrök, de most már a rendőreinket egyre kevésbé vagy szinte nem viszik a határra határt őrizni, hanem egy határvadász egységet állítottak föl. Ez tehát mégiscsak abba az irányba megy, amit mi is javasoltunk, és amely a magyar biztonságpolitika meg a rendvédelem szempontjából üdvös. Tehát egy pontot már biztosan megvalósított Orbán Viktor a mi programunkból, és most egy második is megvalósulhat január 1-től. Egy 50 forintos betétdíjat vezetnek be a fém, műanyag és üveg palackokra, edényekre. Az egy üdvös dolog. Ez a programban, az ellenzék közös programjában éppen miattam szerepelt. Én nagyon sokat várok attól, hogy január 1-től ezeket nem fogják eldobni, és ha mégis eldobják, lesznek olyan emberek, akik ezért a pénzért majd összeszedik azt. És ha már a hulladék gazdálkodásról beszélünk, akkor hadd említsem meg, hogy a MOHU, azaz a MOL hulladék létrehozása egy óriási hiba bűn, vagy legalábbis ebben a megvalósulásában káros volt Magyarország számára. Építési törmelék, autógumik jelentek meg a bekötőutak mentén, ugyanis mióta a MOL átvette a hulladék kezelést, azóta a vásárhelyi hulladék lerakó telep is megszüntette ideiglenesen, most már hál' Istennek újra vesznek át hulladékot, de továbbra is szerencsétlennek tartom azt, hogy a lakosság számára nagyon limitált mennyiséget vesznek át bezacskózva építési törmelékből, 150 kg per fő per nap és 1000 kg per év, az nem reális. Hasonlóképpen károsnak tartom azt, hogy a zöld hulladékot most be kell zacskózni, hiszen ha más nem, a műanyag zsák az környezetkárosító. A zöld hulladékot a konténerbe bele lehetne rakni enélkül is, de sajnos a MOL előírja ennek a pontos mérését és zsákolását, ami a legfontosabb hatást tesz Hódmezővásárhely és a Magyarország népe számára, hogy a gyártócégek számára olyan magas termék, felelősségi termék díjakat írtak elő a csomagolás miatt, amely önmagában is több százalékkal növeli az egyébként is Európa rekorder inflációt Magyarországon. Önök fogják megfizetni azt, hogy a MOL egy újabb területre terjeszkedett ki és hulladékkal is foglalkozik. A MOL nyeresége érdekében önök többet fognak fizetni. Nos, egyenlőre még nem a rezsicsökkentett hulladékdíjon keresztül, hanem a termékdíjon keresztül a boltban az élelmiszereket, amit fizetnek, és azáltal, hogy újra illegális hulladék lerakáshoz fordulnak majd sokan, akiknek a MOL új szabályai nem adnak kellő rugalmasságot a saját háztartási hulladékok elhelyezésében. Akkor itt jön a következő témánk, a MÁV, amely most Lázár János uralmát nyögi, Lázár János tesz éppen tönkre ezt a MÁV-ot, szakemberek hagyják el, nincs pénz a beruházásokra és a többi. Most halljuk, hogy a MÁV-nak egy ékszerét, egy nyereségesen működő ágazatát privatizálják, véletlenül ismét a MOL kerül szóba, hiszen Hernádi Zsoltnak a baráti köre fogja privatizálni majd a MÁV Vagon Kft-t. Ez egy 40 milliárdos cég, amelynek jelenleg minimális 200 milliós profitja van. Biztos vagyok benne, hogy ha privatizálják, jóval nagyobb lesz a haszon, és ezt a MÁV, azaz önök az állami cég, az állam, az adófizetők fogják kifizetni. Ugyanezt megnéztük már az áramszolgáltatásnál, amikor Mészáros érdeket lett a hálózatüzemeltetésben, akkor a rendszer használati díj hirtelen többszörösére emelkedett, önök fizetik Mészáros profitját, az autópályakezelés a mentők felújításától kezdve a dohányboltokig mindenütt azt látjuk, hogy ami korábban állam vagy állami monopólium lehetne, azokat magánosítják és magánzsebbe vándorol az önök és az állam pénze. És hát nem független lettől a kettőtől, a harmadik belföldi országos hírünk az, hogy a magyar gazdaság immár lemaradt Románia mögött is, ha úgy tetszik nemzetközi hír. Magyarország GDP tekintetében most már Románia mögött van, csak Bulgáriában fogyasztanak kevesebbet, mint nálunk, Románia pedig már jó néhány éve megelőzött e tekintetben, tehát a románok már régóta jobban élnek, a fizetések magasabbak, az árak alacsonyabbak Romániában. Hát addig, ameddig Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormánya, amíg Orbán Viktor uralkodik Magyarországon, addig továbbra is ez lesz a tendencia, szokjanak hozzá, mi magyarok egyre szegényebbek leszünk, különböző statisztikákban egyértelműen visszacsúszik Magyarország, egészségügy, oktatás, innováció és még nagyon sok más tekintetben is. Hódműzővásárhelyen egy örömhírt oszthatok meg önökkel. Szeptember végével sikeresen beadtunk egy direkt uniós, közvetlen uniós pályázatot, olyat, amit a magyar kormány nem tud megakadályozni. Testvérvárosunkkal, Araddal együtt pályáztunk 100 millió forintnyi, 250 ezer eurónyi közvetlen uniós támogatásra, turisztika fejlesztés céllal, családok, kisgyermekes családok, idősek, nyugdíjasok, diákok a célközönség. Ez azonban még csak az előszele annak, hogy decemberre legalább egy másik pályázatot is szeretnénk majd közvetlen uniós pályázatban beadni, az szintén turisztika, környezetvédelem, kerékpárút témában lenne, bár gondolkozunk, hogy az elektromos buszokra átéréshez is igyekszünk majd közvetlen uniós forrást is szerezni. Tehát a közvetlen uniós forrás lehet a megoldás sok más városnak, Hódműzővásárhelynek is arra, hogy a kormány a korrupció miatt nem kapja meg az unió pénzét. Nem a migráció és nem az LMBTQ a baja ugyanis az uniónak, Magyarországnak, hanem hogy az adófizetők pénzét itt ellopják. Most az európai támogatástól függetlenül is fejlődik Hódműzővásárhelye. Önmagában az, hogy mi felelősen gazdálkodunk, hogy a korrupciót felszámoltuk, a pazarlást felszámoltuk Hódműzővásárhelyen, a saját forrásunkból, a vásárhely saját bevételéből végrehajtott fejlesztések dinamikusan mennek tovább. Hát néhányat ezek közül hadd említsek meg, talán a közvilágítás fejlesztés a legjelentősebb, kiírtuk, közzétettük pontosabban a közbeszerzési rendszerben azt a pályázatot, amivel Hódműzővásárhely teljes közvilágítását akarjuk megújítani, hamarosan várjuk tehát a pályázatokat, és jövő évben már a kivitelezés is elindulhat. Úgyhogy a közvilágítás megújítása a Lázár Tibor duó által elsötétített Hódműzővásárhelyen egy igen komoly biztonsági kérdés is, kényelmi kérdés is természetesen azoknak, akik itt laknak, de ez bizony életeket óvhat meg. A Bordás utca, a kishomokiak számára nagyon fontos út, szerződését aláírtuk a vállalkozóval, úgyhogy ennek is a kivitelezése már elindul. A játszóház építés új szakaszba kerül, most hétfőtől, holnaptól kezdve a beltéri játszó eszközök telepítése is elkezdődik, az épületet már felújítottuk. A Kossuth téren a volt nyilvános WC épületnek teljes elbontása, gyökerestül felszámolása, és majd a helyén, vagy nagyjából azon a helyen egy pavilon kávézó építésére úgy szintén aláírtuk a szerződést. Az elmúlt két hétben napelemeket telepítünk, nem csak a Csodaház és a Kagylóhéj HTKT intézményeknek a tetejére, ahol klímákat is telepítünk egyébként. Óvodák és a bölcsödék is kapnak, és most egy sikeres pályázatot írtunk már ki a további napelem telepítése többek között hőközpontok esetében, úgyhogy Hódműzővásárhely zöld átállása, energiatakarékos megújulása is jó ütemben halad előre, ami mindenképpen öröm mindannyiunk számára. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy ezek a fejlesztéseink már egy térképen is láthatóak, a markizaipeter.hu/térkép oldalon megtalálják, térképre víve is, hogy az elmúlt 5,5 évben mennyi minden fejlődött Hódműzővásárhelyen. Most pénteken Lakatos György fagottművész, a Zeneakadémia tanára, tanítványaival önkéntes jótékonysági hangversenyt adott, akik ott voltak, 320 ezer forintot adtak össze az unitárius templom orgonájának a felújítására, én is köztük voltam, meg szüleim is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a művészeknek a fellépést, és akik eljöttek, azoknak az adományaikat is, és Szabó Csengele lelkészasszonyt is köszöntöttük ott. Nagyon sok sikert kívántuk az Unitárius Egyház további működéséhez Hódmezővásárhelyen. Megemlékeztünk az Unitárius Egyház egyik régi tagjáról, aki 94 évesen most hunyt el közülünk, Bencédéné Gabi néni haláláról, aki ezen a héten csütörtökön vesztette életét. Hát egy nagyon szép és tartalmas élet után nagyon sok kedves ismerőse van itt Hódmezővásárhelyen. Ha már az unitárius templomnak az orgonáját említettem, akkor hadd említsem meg azt is, hogy Hódmezővásárhelyen mi mennyi mindennel támogattuk, például a református egyházat is. Báncsabának semmi nem elég, tehát ő ugye a Kossuth tér egy részét is most már ki akarja sajátítani, a még 91-es kárpótlásnál sem visszakapott vagy nem visszaigényelt magtárat, meg a védőkörfalat, meg a Kossuth teret is el akarja keríteni előlünk, meg hát minden iskolát is szeretne vissza egyedüli egyházként, a többiekkel már sikerült békésen megegyeznünk. Akkor különösen nagy öröm, hogy mi ennek ellenére nem csak Bán Csabának a gyülekezetét támogattuk, 5,5 millió forintnyi vásárhelyi védett épület felújítási támogatással, hanem a tabáni református gyülekezetnek is adtunk 2 millió forintot a balesetveszélyessé vált tabáni templom felújítására, és most említettük a orgona felújítást az unitáriusoknál, a belvárosi katolikus templomnak is adtunk 200 ezer forintot orgona felújításra. És hát ebben a sorozatban ne feledkezzünk el arról, hogy pont egy héttel ezelőtt egy dísz istentiszteleten Fekete Károly debreceni püspök úrral együtt ünnepeltük a Susáni református templom felújítását. Nagy Zoltán lelkész úr és közössége fantasztikus munkát végzett. Egyben kihasználtam az alkalmat, és Fekete Károly püspök úrral beszélgettem, továbbra is biztosítottam a Vásárhelyi önkormányzat maximális támogatásáról, és azt is elmondtam neki, hogy jogsértést itt soha nem az önkormányzat, hanem Bán Csaba és gyülekezete követett el, pontosabban az általa felügyelt intézmények. Mi elszenvedtük Bán Csaba jogsértéseit, de a város tulajdonáról ingyen bérmentve nem akarunk lemondani. Én biztos vagyok benne, hogy amikor Magyarország felszabadul egy korrupt diktatúra károkozásai alól, akkor ezt korrigálni fogja majd a jogállam. Hát van egy másik kísérlet abban, hogy a vásárhelyiek helyett mások döntsenek, adott esetben Lázár János és a fideszes beosztottai, taktársai és csicskái. Van három kistelepülési polgármester itt Vásárhely járásában, Márté, Mincent és Székutas. A háromból kettő Lázár János közvetlen munkatársa volt, sofőri, meg táskahordói minőségben, meg kabinetirodai kollégaként. Nem lehet kérdéses, hogy ki áll az ő mozgásuk mögött. Nos, ez a három fideszes polgármester a saját kistelepüléseik helyett azzal foglalkozik, hogy Hódmezővásárhelyen a fejlesztést megakadályozzák, hogy ne a Vásárhelyi önkormányzat, hanem ők, más települések fideszes polgármesterei mondhassák meg, hogy ki és hogyan vezeti nálunk az idősek otthonát, a kapcsolatközpontot, a szociális ellátórendszert. Azt is meg akarják akadályozni, ami minden önkormányzatnak szíve joga, hogy eldöntse, hogy ki kell, akar egy közösségben működni, egy kistérségi társulásban ellátni bizonyos szociális feladatokat, és kikkel nem. Pénzünket is el akarják vinni. A Fidesz már korábban is több 10 milliót akart a Vásárhelyek pénzéből Márténak adni, most pedig a HTKT-n keresztül a Vásárhelyek finanszírozzák Mincentet, ott formálisan is csődbe jutott Mincentet. Hát vidék csődbe a saját településeiket, de ne Hódmezővásárhelyet. Lázár János is ahelyett, hogy bennünket próbál ellehetetleníteni, inkább segíteni a Vásárhely fejlődését. Meg fogjuk védeni a HTKT-t, megvédjük a HTKT kezelésében lévő Kovács Küri idősek otthonát és a kapcsolatközpontot is a fideszes károkozástól. És hát van mit megvédenünk. Emlékezzünk arra, hogy a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolát milyen brutális módon számolták fel nyilvánvalóan Lázár János instrukciójára, hogy ma egy tó áll az egykor országos, sőt nemzetközi hírű műszaki szakközépiskola helyén. Hát erre a pusztításra emlékeztek azok, akik annak idején ott végeztek. Hát azóta nem csak Hódmezővásárhely, hanem az egész ország élvezi az oktatás pusztításának áldásos hatását. Sajnos a kormányváltás egyik legfőbb indoka az Magyarországon, hogy ha ez a kormány marad, akkor Magyarország gazdasága, kultúrája, oktatása, egészségügye beleáll a földbe, menthetetlen károkat szenvedve. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester társam az, aki rendszeresen számokkal alá szokta támasztani, hogy a Fidesz mennyit lopott, és hogy mi tisztességgel, becsülettel és szakértelemmel hogyan tudunk fölemelkedni ezen. A legújabb példa a héten kikerült statisztika arról, hogy a gréderezésre annak idején az a vállalkozó, aki régen is csinálta a fideszes időkben 5 millió forintért, 150 milliós számla volt mögötte, tessék elképzelni. A vállalkozót kifizették 5 millió plusz áfával, ami 7 millió alatt van, de valójában a várostól 150 millió plusz áfa, 190 millió forintot vettek fel évente. Tehát ezt tessék elképzelni, hogy 30-szoros túlárazással készültek a grézerezés, akkor a kérdés az, hogy az a Macelka Tibor érdekeltségű cég, a Buzegy Kft., aki végezte ezt a munkát, tehát 30-szoros áron, 30-szoros haszonnal, vagy 29-szeres haszonnal, hogy az vajon finanszírozta Lázár Jánost, finanszírozta a kastélyépítést, hogyan, milyen összefüggés van Lázár János és Macelka Tibor között, juthatott-e ebből a tisztességtelenül szerzett pénzből Lázár Jánosnak. Lázár Jánosnak erről kellene beszámolnia, meg Szél Istvánnak is erről kellene beszélni, és nem a guruló dollárok. Abban a reményben, hogy a Mindenki Magyarország a Néppárt ezt a kultúraváltást, a korrupció ellenes tisztességes fejlődést képviselve nem csak, hogy mandátumokat szerez majd a jövő évi európai parlamenti választáson, hanem idővel minden tisztességes ellenzéki és minden tisztességes magyar emberrel együttműködve el tudja takarítani Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát, kérem az önök támogatását is ehhez a munkánkhoz. Nem csak mi, Mindenki Magyarország a Néppárt, Mindenki Magyarország a Mozgalom, de Palotás János is, nagyon sok más tisztességes ellenzék is azt gondolja, hogy Magyarországon rendszerváltásra van szükség, kultúraváltásra és rendszerváltásra, mert nyugati kultúra nélkül Magyarországon nem lesznek nyugati vérek sem. Nekünk a korrupciótól kell megszabadulni ahhoz, hogy a szegénységtől megszabaduljunk, és Magyarország egy fejlődő, gazdagodó ország legyen. Ezt a kultúrát kicsiben mutatjuk itt önöknek. Hódmezővásárhelyen minden ellenszél ellenére csodálatosan fejlődik a város. A támogatásokat kérem és köszönöm előre is. Önöknek további kellemes estét kívánok, és egy produktív munkával kedves, eredményes munkahetet. A viszontlátásra!